Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Sajnos megint úgy alakult az élet, nekem is, illetve Daninak is, hogy kisebb szünetet kellett beiktatni. Pekünkre ez pont a szezon egyik legizgalmasabb részénél van, de se baj, most egy gyors kis villámpodcastbe összefoglaljuk, hogy mi történt a playoff első körében, illetve ugye amikor ezt hallgatjátok, akkor már lement az elődöntőkből is az első mérkőzés, és ha minden jól megy, még pont a második mérkőzés előtti este ezt meg tudjátok hallgatni. Úgyhogy Dani, csapjunk is bele először is, üdvözöllek, mi a helyzet veled?
Szia Dávid, üdvözlök én is újra mindenkit. Igen, eléggé tele volt ez az elmúlt egy-két hét, úgyhogy nem tudtunk beszélni. Voltak izgalmak, meg voltak egész sima párharcok, úgyhogy amennyire tudtam, próbáltam követni, volt egy kis lemaradás, de ebben az elmúlt egy hétben is sikerült behozni, úgy gondolom, mindent így a playoff-val kapcsolatban.
Akkor jó, mert én nem sok mindent láttam teljes mértékben. Volt egy meccs, amin kim voltam, arról majd beszélhetünk részletesebben. TV-ben, ami volt, azt nem követtem, úgyhogy teljes mértékben rád fogok hagyatkozni, mint egyébként általában mindig. Úgyhogy akkor kezdjük a sorrendbe a címvédő Falkóval, aki ugye megnyerte az alapszakaszt, és a 8. helyen bejutott Honvéddal játszott egy relatíve nagyon sima 3 meccset. Mind a 3 mérkőzést kiütéssel nyerte meg a Falkó. Sorrendben 102-60, aztán 89-52 a fővárosi mérkőzésen, majd végül 94-60. Ha jól emlékszem, ebből is közvetített valamelyiket a tévé, talán pont az elsőt. Ugye utána most közvetítette az Zalaegerszeg elleni vérengzést is, tehát valahogy így nem tudom, hogy miért kell mindig Falkó meccset közvetíteni. Itt a két elődöntőből szerintem sejthető volt, hogy az Alba Olaj sokkal izgalmasabb lesz, de se baj, pedig Fehérvár még közelebb is van Budapesthez a közvetítő kocsi menetének szempontjából. Mindegy, lehet, hogy megvan állapodva, hogy a Falkóból minél többet kell adni, de szerintem idén nem is volt izgalmas mérkőzésük tévés, tehát mind ilyen 20-30 pontos kiütés volt, és hát itt is igazából a Honvédnak egy fikasznyi esélye nem volt. Nyilván az 1-8-as párharc általában ilyen, hogy nem sok esélye van a nyolcadiknak, de még egy minimális izgalom se volt, nem is tudom, valamelyik meccsen volt egyáltalán fél időig szoros az állás, talán a fővárosi mindjárt ránézek, hát nem, ott is már fél időben bőven 10 fölött volt a különbség, úgyhogy el lehet bármit mondani erről a párharcról, teljes mértékben bejött szerintem a papírforma.
Egyértelmű papírforma, talán annyi, hogy egy szokásos 1-8-hoz képest még simább volt. Hát itt azért majdnem 40 pont volt átlagban a csapatok között a különbség. A Honvéd igazából a 60 dobott pontot ért el kétszer, egyszer meg ugye a 60-at se. De szerintem sok mindent elmond, hogy itt milyen minőségbeli különbség volt a csapatok között. A Falkó meg igazából esélyes, ez méltóan. Igazából ugye a szomorú kupa hétvége után azt gondolom, hogy erődemonstrációt tartva simán átlépett ezen a Honvédon most.
Ja, aztán a Honvéd meg ugye az 5-8. Helyért tartó meccseken Debrecenbe győzött 24 ponttal, bár ez szerintem inkább a Deacot minősíti, de róluk majd később. Szóval igen, valóban ugye a Falkó fel lett piszkálva ezzel, és most zsinórban ugye 4 kiütéses győzelemnél tartanak, majd egy picit beszélünk erről az Zalaegerszeg elleni első meccsről, és egyelőre maga biztosan menetelnek az újabb döntős részvétel felé. Nyilván ez az egerszegieknek lesz még egy-két szava, de hát a realitás az az, hogy ott sem lesz valószínűleg túl sok mérkőzés már hátra. Én nem akarok ezt semmit hozzátenni, tényleg szóra se érdemes, lehet, hogy a Falkó szurkolók most majd így felhúzzák a szemöldöküket, de minimális izgalom se volt ezeken a mérkőzéseken, úgyhogy menjünk a Fehérvárnak a párharcára. Ez is egy relatíve sima 3-0 lett, itt annyi a különbség, hogy legalább voltak olyan meccsek, amikor fél időben még izgalmas volt a párharc, de a két hazai meccsét mind a kétszer nagyon magabiztosan nyerte az Alba, egyszer 105-86-ra, majd végül a harmadikat 99-82-re, és a soproni mérkőzés is a vége kiütés lett, 97-78-ra tudott nyerni az Alba, és itt igazából ugye a harmadik mérkőzés volt az, amikor a fél időben tudott vezetni a Sopron, ugye ott én írtam is neked, hogy valami nem is tudom, 26-3 vagy valami ilyesmi a büntető arány, és az Albának több pontja volt a vonalról, mint mezőnyből, de aztán ennek is nagyon sima lett a vége.
Igen, sima lett a vége, én azt gondolom, itt igazából az egyéni képességek közötti különbségek döntötték el ezt a párharcot. Kapásból az első meccsen a Chambersnek volt egy 8-7-e triplából, aztán a másodikon a Vojvoda Dávid dobott egy vintage Vojvoda meccset 8-8 kintről. Igazából azt gondolom, ez sem volt különösebben meglepetés, lehetett volna arra számítani, hogy a Sopron igazából otthon az elsőt elcsípi, nem tette, és az Alba is szerintem esélyeshez méltóan simán jutott végül is a négy közé. Nehéz igazából így bármit mondani, azt gondolom, hogy a Sopronról annyit érdemes mondani, ugye, hogy amikor a Potocsik megjött, akkor mind a ketten azt mondtuk, hogy nem jutnak nyolcba, ehhez képest szépen kiegyenesedtek, és azt gondolom, hogy a körülményekhez képest azért tudtak ők egy jó párharcot vívni ezzel az Albával. Ők tényleg legalább, ha volt olyan, akkor fél időig szorosabb volt a mérkőzés, vagy a 34. tudtak tapadni. Ennyi különbség azt gondolom, hogy van a két csapat között, hogy 3-0-val és közel 20 pontos átlagkülönbsége az Alba söpörje ezt a sopront.
Igen, én is ennyit tudok ezt hozzátenni. Tényleg, ugye ezt az alapszakaszban is láttuk, hogy az Alba és a Falkó mennyire kiemelkedik még ebből a mezőnyből is, és ez az első kör alapján egyáltalán nem meglepő, mert ahogy az egész szezonban úgy most is nagyon magabiztosak voltak, és ha akkor átérünk a harmadik párharcunkra, ami meg ugye a harmadik helyen végzett Szolnok és a Pécs között, ugyanez is 3-0-val ért véget, de itt azért a pécsi mérkőzésen igencsak rezgett a léc az olaj számára, és itt simán benne lehetett volna az, hogy nem söprés lesz a vége. 83-82-re tudott nyerni Pécset a Szolnok a második mérkőzésen, a két hazai az itt is sima lett, 99-79 először, majd a harmadik mérkőzésen 99-80, de például ott is egyébként nagyon sokáig jól tartotta magát a Pécs, ezen a meccsen ott voltam, erről majd beszéltünk, hogyha szeretnél, de ez a 82-83-as pécsi mérkőzés ez azért is érdekes, ugye itt volt egy kisebb vita arról, hogy jogosan nyert az olaj, ugyanis ugye Icnek egy 3 plusz 1-es játéka kellett a végén, amivel megfordította az olaj a mérkőzést, és ugye itt ez a videó meg is, fönt is van a podcast YouTube csatornáján, ugye Tóth Cecília fújta be a faltot Ic ellen, és hát lehet vitatkozni ugye, hogy ez falt volt-e vagy sem, mint hogy ezt Csirke Ferenc meg is tette a Facebookon egy darabig, de igazából ugye mindig hiányoljuk a játékvezetőktől a következetességet, és ugyanezen a mérkőzésen a harmadik negyedben volt egy ugyanilyen falt, sőt én szerintem most nyilván a szolnoki szik beszél belőlem, de a kettő közül az kevésbé volt falt, ott Révész Ádámra fújta ugyanúgy Tóth Cecília a faltot, most így nem tudom hirtelen, hogy kidobta pécsi részről azt a triplát, de nagyon hasonló volt a két szituáció, úgyhogy legalább következetesen mind a kettőt befújta, és igazából ezen múlott végül, bár hozzáteszem utána még a Pécsnek volt lehetősége, hogy időkérés után támadjon a győzelemért, és egy nagyon erőltetett figurát sikerült csak kihozni belőle, nem is lett tiszta dobás a vége, de ezzel meg lett utána a Szolnoknak is a söprés. Erre a konkrét esetre, Dani, neked mi a véleményed? Ugye itt most erről a itt 3 plusz 1-ről van szó, amivel ugye végül ezt a nagyon fontos második mérkőzést meg tudta nyerni az olaj.
Úgy tudnám igazából ezt a legjobban elmondani, ahogy te is mondtad, hogy ha az egyik oldalon falt, akkor a másikon is. Ha az egyik oldalon nem falt, akkor itt sem. Azt gondolom, következetesek voltak ugye itt a játékvezetők, személyesen a Tóth Cecília. Úgyhogy ha ő ezt megfújta egy negyeddel korábban a másik oldalon, akkor azt gondolom, hogy itt is fújható volt. Nyilván az fáj a pécsieknek, hogy egy ilyen kétes esettel úszott el a találkozó, ugyanakkor meg volt körülbelül 15 másodpercük utána egy győztes támadás vezetni, amiből meg ugye láttuk, hogy mi lett a vége, ahogy te is mondtad, nem volt egy túl acélos figura, és igazából egy értelmes dobás nem jött ki abból a végén. Én ugye bemertem mondani, hogy én el tudom képzelni, hogy a Szolnok söpörni fog, valami hasonló ilyen összeállításra gondoltam, hogy egy nehéz pécsi meccs és kettő simább hazai, de azért, hogy te is mondtad, a harmadik meccs, amiről szerintem beszéltünk részletesebben, ugye ott, amit mind a ketten kiemeltünk meccs közben, amikor beszélgettünk, hogy egy szintiszta magyar ötössel igazából döntött el a maga javára az olaj a mérkőzést, és szerintem ez is mutatja, hogy a Vidin milyen edző, és hogy ő bízik ezekben a játékosokban, és igenis látszik, hogy minőségi magyarokkal is simán lehet párharcot nyerni, és a Szolnoknak végül is ez volt szerintem a döntő faktor, ami végül is az ő javukra döntött el ezt a párharcot.
Igen, nagyon jó kis izgalmas mérkőzés volt, és a Pécs az Istenért nem akart leszakadni. Volt még a szezon elején egy ilyen mérkőzés a Zete ellen, amikor a Zete folyamatosan ott volt, igen, csak nem tudták mindig azt az egy kosarat bedobni, ami ott mínusz egynél vagy egálnál esélyük lett volna, és ugyanez volt itt is, hogy az olaj elment ilyen 5-6-8 pontokra, és mindig jött egy gyilkos pécsi tripla, tehát nagyon extrán dobták a hármasokat a meccs elején, főleg a pécsiek, és amit te mondtál, a harmadik negyed végén volt egy szintiszta magyar ötös fönt a pályán, Pongó, Pallai, Rudner, Lukács és Révész Ádám, és ők nyomtak egy 16-2-t, de tehát ez egy olyan 16-2 volt, hogy élmény volt nézni tényleg, tehát Révész Ádinak szerintem a szezon egyik legjobb gólpassza volt, amit adott, és parádé volt az a pár perc, tényleg ilyen régi időket idéző hangulat is volt a Tiszaligetben, öröm volt nézni a játékot, és ezt ugye utána Csirke Ferenc is nagyon sportszerűen kiemelte, hogy öt magyarral ott ment el nekik a mérkőzés, mert az ott az nagyon jó futás volt az olajtól, tényleg azt, aki teheti, nézze vissza mindig on. A harmadik negyed, nem is tudom, talán utolsó 2 percétől kezdve volt ez a 16-2-es rohanás, és egyébként utána, hogy ugye Vidin elkezdte visszarotálni a légiósokat, utána meg is akadt egy kicsit a gépezet, és utána megint elkezdett vissza jövögetni a Page, de nem bírták a végét tényleg. Tehát az elején gyilkosan dobták a triplákat, a végére úgy tűnt, hogy elfáradtak, és tehát aki csak az eredményt látja, hogy 99-80, azt mondaná, hogy ez egy sima ügy volt, de egyébként nagyon nem volt sima, mert olyan jó 28 percig tényleg ott tapadta az olajra a Pécs, és minden elismerés nekik, hogy ezt meg tudták csinálni. Tényleg, ha ez mondjuk ez a párharc egy 3-1, vagy akár ne adj Isten elmegy 3-2-ig, az se lett volna akkora meglepetés, mint ha mondjuk az előbb említett Falco Alba dúóból valaki meccset vesztett volna, mert ugye az látszott, hogy a Szolnok ugye a harmadik lett, de sokkal közelebb van inkább a mezőny többi részéhez, mint ez az első két csapathoz. Nyilván az egész szezont nézve, nem a mostani formát, de erről majd picit később. Úgyhogy tényleg jó kis meccs volt, és kalapemelés a Pécsnek. Most én szerintem nem is voltak annyira durvák, ugye rájuk ragadt ez a szezon közben, hogy ők ilyen favágó stílusban nagyon agresszíven védekeznek, és ezt hagyják is nekik a bírók. Én most úgy nem láttam, most tényleg inkább a játék volt, és tényleg a külső dobásaikra építettek nagyon sokáig, úgyhogy jó kis mérkőzés volt, aminek ugye 3-0 lett így a vége összesítésben, és ugye az Olaj pedig azóta már le is játszott egy mérkőzést az Albával. Úgyhogy nem tudom, erről akarunk-e még beszélni, vagy mehetünk tovább a Deac Zetére.
Mehetünk szerintem tovább.
Jó, na hát ugye én, ha jól emlékszem, kettőnk közül én mondtam itt be az öt mérkőzést, és így is lett, mindenki hozta a hazait, voltak benne nagyon-nagyon izgalmas, hosszabbításos mérkőzések. Ez egy klasszikus, nagyon jó 4-5-ös párharc volt, amikor ugye a két csapat nagyon közel van egymáshoz, és valóban így végül a hazai pálya előnye döntött, és itt azért hozzá kell tenni, hogy itt az utolsó mérkőzésen ugye 75-74-re tudott nyerni az Zalaegerszeg, és a legvégén Mócsán Bálintnak volt egy dobása a továbbjutásért, ami kimaradt, ennyi múlt igazából, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, de ez egy nagyon izgalmas, végletekig kiélezett párharc volt.
Igen, ez ennyi múlt, azért azt tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon nehéz dobás volt, amit a Tomócsának rá kellett dobni, de igen, egy labdán múlt, a klasszik 4-5. Ugye én azt mondtam, hogy sima Zete, igazából az első meccs alapján ez még jól is nézett ki, ugye a második meccs az egy hosszabbításos mérkőzés, illetve a negyedik is az volt. Az, hogy ott az Zete milyen döntéseket hozott a hosszabbításokban, meg a klassz szituációban, amiket megint csináltak, tehát nem értem, mindegy, lényegtelen. Tök jó kis párharc volt. Én azt gondolom, hogy ha a negyedik, ötödik meccsen a Mócsán Bálint egy nagyon picivel dobja jobban ezt a labdát a gyűrűbe, a botrányos százalékkal dobott az utolsó két mérkőzésén, akkor lehet, hogy a Deac játszott volna most az Albával. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Zete továbbjutása is teljesen megérdemelt. Szerintem az öt meccsen ők voltak a jobb csapat, ugye a két hazai meccsük, az első és a harmadik meccsen az sokkal simább volt, mint a Deac két hazai győzelme. De ilyet is ritkán látsz, hogy igazából az öt meccsből kétszer hosszabbítás, és akkor a végén egy egylabdás meccsel, vagy egy egylabdás meccsen dőlik el az, hogy dől el, hogy kijut igazából a legjobb négy közé. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó 4-5-ös meccsáv volt. Engem meglepett, hogy a Deac el tudta vinni ötig, és tényleg le a kalappal előttük, de azt gondolom, hogy az Zete egy kicsit jobb párharc lesz, mondja, hogy a Falkonok egy kicsit nehezebb dolga lesz az Zetével, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy mi történt az első mérkőzésen.
Jó, hát akkor szerintem menjünk is át az elődöntőkre. Itt igazából a Deac ugyanúgy hozta ezt a szokásos kétarcúságát, mint ami az egész szezonban jellemző volt rájuk, mert a két első zalaegerszegi két mérkőzésen nagyon simán kikaptak, aztán otthon volt, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy simán fognak nyerni, visszaengedték az Zetét, aztán az utolsó mérkőzésen meg tényleg a szakadék szélére tolták az Zetét, tehát igazából egész szezonban ez volt rájuk jellemző, most éppen a rossz oldalra futottak a végén, úgyhogy ez lehetett volna másképp is, az Etének meg jár a karapemelés, és akkor beszéljünk akkor az ő párharcukról, mert ez volt a kettő közül a simább. Itt ugye lehet azt mondani, hogy a Falco ugye jó egy hetet rápihenhetett az Etére, ők is kezdtek otthon, és ugye mivel Zalaegerszeg és Debrecen nem éppen a szomszédban van, ezért ugye az Etének egy nagyon komoly utazós párharc volt ez, és hát attól függetlenül ugye, hogy az utolsót hazai pályán vívták, azért szerinted ez a hatalmas különbség, ez felrólható csak ennek az egy dolognak, vagy itt azért több van a háttérben, mert ugye, hogyha visszaemlékszünk, azt hiszem talán az utolsó egymás elleni meccsüket az alapszakaszban azt is nagyon simán nyerte a Falco.
Hogy az utolsó alapszakaszbeli meccsét az pont az Ete nyerte, ugye itt az utolsó
Várjál,
előtti
akkor mindjárt
forduló.
mondom, hogy melyikre gondolok. Azt mondja, hogy igen, a hazai mérkőzés ugye azon 172 volt, ez
Igen.
még a 11. forduló decemberben, de ugye ezt talán akkor nem is lehet figyelembe venni, mert akkor még egy teljesen más Zete volt még ugye Ruzicka irányításával. Akkor nem tudom, láttad ezt a mérkőzést, Dani? Ugye közvetítette a tévé.
Igen, ezt az elejétől a végéig látom, közben az oroszlán körmenden néztem párhuzamba. Be lehet szerintem tudni annak, hogy az Ete sokkal fásultabb volt, ugye igazából ez szerintem látszott is a játékukon, azért tényleg, hogy te is mondtad, Zalaegerszeg Debrecen az nem a szomszédban van, azért azt kőkeményen az ország másik fele, ahova azért el kell utazni. Meg mégis egy ötödik meccsből jössz, ahol azért az utolsó energiákat megint csak komolyan használni kell, és ugye nem sima meccs volt, hanem egy labdás, ami még többet kivesz a játékosokból. Erődemonstrációt tartott a Falkó, látszott, hogy többet tudtak készülni az ellenfélből, látszott az is, hogy sokkal frissebbek, és igazából a dobásaik az első negyedben, szerintem az első negyedben kialakított különbség, és a pontos tripláker is döntötték ezt a találkozót. Én azt gondolom, hogy nem lesz söprés, én szerintem az Ete kapásból fog tudni javítani már most a következő hazai mérkőzésen, szerintem ebben még benne lehet akár az öt meccs is, de ahhoz nagyon jó szívűnek kell lenni. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha az Ete tud javítani és fel tudja venni fizikálisan leginkább majd a harcot a Falkóval, ahogy láttuk, ahogy az utolsó előtti alapszakasz meccsen fel tudták venni, akkor itt lehetnek problémája a Falkónak azzal, hogy mennyire lesz rövid ez a párharc. A Németh Ákosnak szeretnék gratulálni, ő volt egyedül, aki igazából bármi értékeletet mutatott Egerszegi oldalról itt az első mérkőzésen. Szerintem a Zollnerban akkora taktikus, meg van olyan ész ebben a bajnokságban, hogy fog tudni olyan változtatásokat eszközölni ezen a csapaton, hogy megnehezítse a Falkó dolgát már kapásból a következő mérkőzés.
Igen, hát elfáradni jobban biztosan nem fáradtak el, mert senki nem játszott úgy nagyon többet 21-2 percnél egyik csapatból sem. És hát ugye Déri Csaba szokta mindig itt a val mutatókat mondani. Brutális volt a különbség, 150 val volt Falk oldalon, és mindössze 70. Tehát erre mondják azt, hogy osztálykülönbség. Én nagyon kíváncsi leszek a második mérkőzésre. Valószínűleg, ahogy te is mondtad, ez lesz inkább az, ami megmutatja a valódi mienségét ennek a párharcnak, hogy az Zete hazai pályán úgy, hogy tényleg rá tud készülni jobban a Falkóra, nem csak egy-két nap van rögtön egy kemény párharc után, hogy mit fog tudni mutatni. Hát az biztos, hogy ennél csak izgalmasabb lehet majd ez a mérkőzés. Ugye itt az első negyed már rögtön majdnem 20 volt közte, úgyhogy tényleg itt nem volt már fél időben sem kérdés, hogy ennek mi lesz a vége. Úgyhogy a második mérkőzésen, Zalaegerszegen, ott biztos, hogy majd jobban meg kell izzadni a Falkónak. És hát egyébként, ha ma ugye így mondtad, te belelátod az öt meccset, én azt mondom, hogy itt ez négy mérkőzés lesz, tehát szerintem esetleg a következőt hozza az Zalaegerszeg, de utána szerintem a Falkó kettővel lezárja, és 3-1-el tovább fog jutni. Akkor lett volna szerintem nagyobb esély az öt mérkőzésre, hogyha az Zete hamarabb lezárja a Deac elleni párharcot, mert azért a Falkó egész szezonban szinte ugye heti két mérkőzés játszott ott az elején a BL miatt, meg stb. Amúgy is hosszú rotációja van Konakovnak, úgyhogy ő nekik ez nem lesz szerintem akkora megterhelés, mint mondjuk az Zalaegerszegnek, akiknek ugye az egész szezon heti egy mérkőzésről szólt, és akkor most meg itt 2-3 naponta kőkemény mérkőzéseket kell játszani. És láttuk ezt a múltban, hogy igenis ennek van szerepe a magyar csapatoknál sajnos. Nézzük a másik mérkőzést, ami lényegesen izgalmasabbra sikerült, Alba Szolnok. Fél időben még vezetett a Szolnok 1-2 ponttal, a vége viszont 92-83, tehát 9 pontos relatíve magabiztos hazai siker. Igazából ugye ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nem történt semmi, a pályaelőnyben lévő csapat megvédte a pályaelőnyét, folytatás Szolnokon. Ebből a meccsből milyen tanulságot tudsz leszűrni? Én rögtön azzal kezdeném, amire Munkácsi Tomi cimborám hívta fel a figyelmet, mert ugye mindig azzal jövünk, hogy az Alba az egy ilyen 6 emberes rotációt alkalmaz, ami igazából tulajdonképpen igaz is, mert van ugye az 5 légiós és Vojvoda Dávid. Tehát az Alba légiósok 98 volt hoztak össze az Olaj 68 valós légiós teljesítményével szemben. Az Olaj magyarjai összesen hoztak 40 volt, Vojvoda Dávid pedig hozott 30-at. Tehát lehet itt beszélni hosszabb meg rövidebb rotációról, de a minőség az mégiscsak minőség. És hát én szerintem most már így a szezon távlatában kijelenthetjük, hogy az Albának van torony magasan a legjobb légiós kontingense, és egy ilyen magyarra, mint Vojvoda Dávid, aki meg tudjuk, hogy a Szolnok ellen mindig kettőzött erővel küzd ilyen olyan okok miatt. egyelőre az első meccsen ez kijött, és itt esetleg, amiben ugye szolnokiként lehet bízni, az az, hogyha elhúzódik a párharc, és mondjuk sikerül 4-5 mérkőzésig elvinni, akkor esetleg talán kijöhet az, hogy azért egy hangyányival hosszabbnak hosszabb, még ha nem is feltétlenül minőségi az a pad az olaj oldalon.
Ha elhúzódik, akkor szerintem is ez dönthet. Ugyanakkor, hogy te is mondtad, azért itt az Albának a légiós sora, főleg úgy, hogy így szépen az év végére, azért a playoff idejére a Roberts is fúra be tudott illeszkedni, és most már ő is tényleg egy nagyon hasznos tagja ennek a rotációnak, illetve ugye azért a Vojvoda Dávid a playoffban, meg különösen ugye a Szolnok ellen, ahogy te is mondtad, mindig felszívja magát, és nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna rossz meccse így a vége felé. Szerintem ugye a minőség az nagyon-nagyon megvan az Albánál. Én azt gondolom, hogy itt ez egy 5 meccses párharc lesz, és az 5. meccs az szerint nagyon fog fájni mindkét csapatnak már. Én simán el tudom képzelni, ahogy mondtad, hogy a rotáció, ugye a hosszabb rotáció miatt a Szolnok 5. meccsen ki tud jönni győztesen ebből a párharcból. Én azt gondolom, hogy a Vidin egyébként jobb edző, mint az Ubiaga. Szerintem ott a padon is dőlhet el egyébként ez a sorozat, hogyha ez 5 meccsig megy. Meglátjuk, igazából, hogy az első fél az egy adok-kapok volt, ott ugye a Szolnok vezetett szinte majdnem végig, közben az Alba visszajött, akkor átvette a vezetést, az jó kis első fél idő volt, és akkor igazából ugye a második fél időben meg a Chambers adott egy extrát, illetve a Dikinek voltak nagyon jó kis megmozdulásai, a Vojvodának is ugye remek meccse volt. Nem tudom, hogy 5 meccsig fogja elbírni az Alba ezt 6 emberrel. Én azért mondom, hogy ha 5 meccs, akkor a Szolnoki továbbjutás, ha annál kevesebb, akkor azt mondom, az Alba tovább fog jutni ebből a párharcból.
Igen, itt amit még érdemes kiemelni, hogy az olaj egész szezonban pocsékul büntetőzött, és most is 9 pontot sikerült ott hagyni a vonalon, 9 ponttal elveszített mérkőzésen, igen. Jó, nyilván az Alba is ott hagyott, de ők csak 4 pontot, tehát az azért sokkal vállalhatóbb. Ezzel valamit nagyon gyorsan kezdeni kell, mert most is ez 65%-os büntetőzést jelentett, és erre akár ugye lehet is játszani a jövőben, ugye itt főleg Wiggins-re kacsintok most, akinek megint 50% alatt maradt a büntetőzése. Nyilván ugye más dolgokban meg kiemelkedő volt, azért egy nagyon masszív dupla-duplát hozott, meg ő volt torony magasan a legeredményesebb játékos, hogyha a Valt nézzük Szolnokon, de egyelőre tényleg így az első meccsen nem sikerült elvenni a pályaelőnyt, és akkor ugye ebből is folytatás kedden Szolnokon, erre menni fogok, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit sikerül lépni, mert azt tudja, hogy ha ezt elhozza az Alba, akkor ez 3-0 lesz. Tehát
akkor igen.
Azt nem látom, hogy akkor a harmadik meccsen sikerülne nyerni, de ne legyen ilyen, legyen ez egy izgalmas párharc, és jó, azt mondom, hogy legyen igazad, és legyen egy 5. mérkőzés, és akkor majd lehet idegeskedni, meg hajat tépni, de
Így
az
van.
biztos, hogy jó lenne, hogyha mind a kettő izgalmas párharc lenne, és akkor itt ugye van egy olyan téma, amit ugye sokszor sokan felvetnek, és nekem is írtak itt az elmúlt napokban, hogy ugye, hogy miért van ez, hogy minden mérkőzés egy időben van, és hogy aki mindenre kíváncsi, az nem tudja nézni, és ez ugye majd főleg később lesz fájó, amikor a bronzmeccs meg a döntő is egyszerre lesz. Igen, tehát ugye egyik oldalról nyilván megvannak a játéknapok, ez máshol is így szokott lenni, de ugyanakkor megértem ezt a szurkolói hozzáállást, hogy milyen jó lenne, hogyha más, például ugye a döntő mellett a bronzcsatát is meg tudná nézni, mondjuk a döntő két csapat szurkolója élőben, mert nem egy időben lenne, hát igen, sajnos ezek ilyen témák, de máshol is így van, nem hiszem, hogy ebben bármikor változás fog beállni, marad az, hogy visszanézzük, vagy menet közben ott ugye követjük az eredményeket élőben. Nem tudom, neked erről van-e bármi véleményed, Dani, szerintem ez pont olyan, hogy ezen biztos, hogy nem fognak változtatni a jövőben. Ha csak nem
Hát
ugye mondjuk
szerintem
terem probléma, vagy bármi miatt mondjuk, akkor a bronzmeccset előtte vagy utána napra kell tenni.
Hát szerintem se fognak változtatni, pedig egyébként szerintem ez egy nem rossz felvetés. Most ugye így elkezdtem egyre több európai bajnokságot nézni. Ugye talán Ausztriában van még az, hogy egy időben kezdődnek a meccsek, meg nálunk a legtöbb európai bajnokság, ilyen Grúzia, Bulgária, ezek a magyarral egy szint lévő, vagy még egy kicsit alacsonyabb szintű bajnokságoknál ott meg tudják oldani, hogy 2 órás spektrumokra felosztják, és akkor dél, 4 óra, vagy 2 óra, 4 óra, illetve 6 óra, akkor vannak a mérkőzések. Szerintem ebben itt nem lesz változás, ugyanakkor tényleg tök jó lenne az, hogyha az ember tudna egy nap akár többet is követni, vagy ahogyan te is mondtad, hogy akkor marad az a megoldás, hogy több eszközről követni több mérkőzés, az még igazából mégis az igazi, mert nem tudsz figyelni, nem tudod eldönteni, hogy akkor most melyik más lesz az, amit igazából tényleg úgy igazán kiemelt fókuszul akarsz követni. Jó lenne, hogyha lenne változás, de én sem látom azt, hogy itt bármi komolyabb lesz ezzel a témával kapcsolatban.
Na és akkor végezetül nézzünk rá, hogy mi a helyzet az alsóházban, ahol ugye te is érintett vagy a Körmend révén.
Bizony.
Fél időben járunk, öt mérkőzés már lement, és igazából túl sok minden nem változott. Oroszlány, Körmend, Paks, Szeged, Kecskemét és Kaposvár a sorrend, de ha a pontszámokat nézzük, akkor igencsak sűrű, ugye a Kaposvárnak van 9 pontja, Kecskemét 10, Szeged, Paks 11-11, Körmend 12, Oroszlány 13, és itt ami nekem nagyon feltűnő az az, hogy a Szegednek azért lehet komoly problémája, ugyanis ők már négy mérkőzést játszottak hazai pályán, és a hátralévő öt fordulóból négyszer is idegenbe fognak menni, és például a Kecskemétre ez megfordítva igaz, ők a hátra levő öt meccsükből négyet is hazai pályán fognak játszani, úgyhogy itt még egyáltalán nem dőlt el semmi, elég komoly izgalmak vannak. Voltál kint, ha jól sejtem, pár mérkőzésen, mit tapasztaltál így a playoutban, akár ott körmendi részről is, meg úgy általában mi a véleményed itt a alsóházi vérengzésről?
Ugye a Körmend összes hazai mérkőzésen eddig kim voltam. Azt kell mondjam, hogy egyébként ahhoz képest, hogy milyen világvége hangulat volt ugye Körmenden azután, hogy nem jutottunk playoffba. Telt ház, és tényleg sokszor jobb hangulat, mint néhány playoff meccsen volt, amit láttam így az elmúlt egy-két hétben.
Ez a Kecskemét ellen is megvolt, mert ugye most ez volt ugye az örök hazai csapat nyer párharc, és most ugye másodjára is tudott nyerni nálatok a Kecskemét ebben a szezonban.
Tehát a szurkolásom úgy végig volt. Nyilván, hogy ott rendben volt végig a szurkolás, a végén ott volt egy kisebb csetepaté, ugye, ott az nekem egyáltalán nem tetszett, mint a csapat szurkolója, meg a játékosokkal, aki ugye szimpatizál. Ebben nem menjünk bele, mert szerintem annyit nem ér. A szurkolás azon a meccsen is rendben volt, aztán a végén ugye mindenki kiadta magából, ami felgyűlöm lett benne, de nálunk a hangulat, illetve a nézőszám, azt gondolom rendben van. Jó meccsek, igazából látszik, hogy melyik csapatok vannak itt, akik támadnak, de védekezni azt egyáltalán nem akarnak. Rengeteg 180-190 pontos mérkőzés van. Igazából most ez semleges nézőnek szórakoztató, de azért érződik, hogy hatalmas a tét, és még ha nem is akarnak annyira ezek a csapatok védekezni, de minden egyes labdaért foggal körömmel küzdenek, és tényleg sokszor azt mondom, hogy egész jó minőségű kosárlabdát lehet látni ezeken a meccseken is.
Igen, most nézem, hogy nektek itt milyen mérkőzésetek van hátra, most azért két idegenbeli Kecskeméten és Szegeden, ott azért, hogyha mind a kettő bukott, azért még azért bemelegedhet a pite,
Lehet
mert
baj.
igen, attól lehet baj. Egyébként van, aki szerinted, vagy számodra nagy csalódás itt egyelőre, vagy akár ez lehet pozitív szempontból is, ugye a Kaposvár például bekezdett is egy két vereséggel, aztán meg most nyertek Zsinórba hármat, úgyhogy ugye ők azok, akiket így nagyon lesajnáltunk a szezon végén, de úgy látszik, hogy ők sem adják azért olyan könnyen magukat. És közben meg ugye itt hozzáteszem nagyon halkan, hogy a piros csoportban a Pécs Mavsz lesz a feljutásért, hogy lehet gyártani az összeesküvés elméleteket.
Igen, lehet gyártani az összeesküvés elméleteket, ez mindenki értse, ugye, ahogy akarja, de negatív talán a Szeged. Nem gondoltam, hogy azért itt a négy hazai meccsükkel ennyire nagy problémáik lesznek ők, szerintem a negatív, pozitív meglepetés meg nehéz, mert igazából van, hogy mindenki ver mindenkit, vannak olyan vereségek, akivel vagy amivel nem kalkulálsz, meg vannak olyan győzelmek, amivel meg főleg nem kalkulálsz, most gondolok itt például a Körmend Paks elleni győzelmére, itt hazai pályán mindenki úgy jött a csarnokba, hogy ez biztos bukó, aztán sima győzelem lett a vége, úgyhogy talán a Szeged a negatív meglepetés ennek a playoutnak, pozitívat mondom, én azt nem tudok mondani, mert annyira össze-vissza, és annyira megint mindenki ver mindenkit, úgyhogy nem is számítasz rá, hogy nehéz lenne bárkit pozitívan kiemelni ebből a branchból most.
Igen, ugye mindenkinek vagy kettő, vagy három győzelme van, tehát tényleg iszonyatosan sűrű a dolog, és ez biztos, hogy itt is izgalmak lesznek a végéig. Na, Dani, én most csak egy ennyit gondoltam mára, mert ezt is ilyen nagyon lóhalálába is épp, hogy sikerült összehoznunk, de legalább beszéltünk itt az elmúlt jó két hét történéseiről. Van-e még esetleg bármi, amit nem engedtem, hogy itt elmondja a nagyvilágnak, a hallgatóságnak?
Mindent el tudtam mondani, amit szerettem volna.
Na hát ennek igazán örülök. A lényeg az, hogy folytatódik a rájátszás. Elméletileg kedden közvetíti valamelyik mérkőzést a tévé. Mikor legutóbb néztem, akkor még nem mutatta, hogy konkrétan melyiket, de mindjárt gyorsan rápillantok, hogy esetleg most benne van-e már a műsorújságban, mert a 6 órási mérkőzés, ugye mind a két mérkőzés 6 órakor lesz, ha jól tudom, és abból az egyiket közvetíti a tévé. Fél pillanat, és már is megmondom, hogy mi a helyzet. Elméletileg a Szolnok Alba mérkőzést fogja adni az M4, nem a plusz, hanem a rendes M4, úgyhogy örüljünk, és akkor nézhetitek majd ti is ezt a mérkőzést. Reméljük, hogy egy izgalmas mérkőzés lesz, úgyhogy nem merem megígérni, hogy mikor találkozunk legközelebb, megpróbálunk majd most nem olyan soká beszélni arról, amik történtek itt az elődöntőben, illetve menet közben az alsóházban. Úgyhogy Dani, köszi szépen, hogy beugrottál, és akkor viszlát legközelebb, ami nem tudom mikor lesz, addig is jó szurkolás neked.
Köszönöm én is, viszont kívánom neked.
Nektek pedig köszi, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, és bocsi, hogy ez most ilyen kis rapidra sikerült, most sajnos csak ennyire futotta. Ne felejtsetek el feliratkozni, és ez igaz a YouTube csatornára, és ugye ott van az az ominózus jelenet, amiről beszéltünk a Szolnok Page kapcsán, és természetesen abban az applikációban is iratkozzatok fel, amiben a podcastet hallgatjátok, közösségi médiában pedig Facebook, Instagram tessék követni, és akkor találkozunk legközelebb, jó szurkolást mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!